Kérem, lapozzatok a Máté evangéliumához. Úgy gondoltam, hogy régen foglalkoztunk már a Máté evangéliumával, itt az idő, hogy folytassuk az evangélium tanulmányozását. És az adófizetés kérdése, amely ma is aktuális téma, került terítékre ma. Jézus tanítása alapján foglalkozunk az adózással, az adófizetés kérdésével. És önmagában a beszélgetés, ami lezajlik, ebből fakadóan nyilván a keresztény életünkre is igyekszünk megértéshez jutni, amely segíthet előre bennünket. Máté evangéliuma 22. rész, 15. verstől a 22-es versig, helyeteken ülve bibliáitokban, ha van lehetőségetek rá, akkor kövessétek velem ezeket az igéket. Így hangzik tehát Máté evangéliuma 22. fejezet, 15. verstől a 22-ig. Isten igéje. Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságokat így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénát. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép, és ez a felirat, amely a dénáron van? A császári, felelték. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak. Az adózás témája ugye gyakorlatilag egyidős az emberiség történelmével. Aki történelmet tanult, olvasott hadi adóról például, amivel sarcolták a legyőzött birodalmakat, országok népét, polgárait. Egészen elkísért bennünket az újkorig ez a fajta hadiadó. A beszolgáltatások ugye erre mentek például a II. Világháború után, a jóvátétel, amelyet fizetnünk kellett a szovjet birodalomnak. És Jézus korában is, amikor ez a kérdés elhangzik, nagyon fontos és égető kérdés volt az adózás. Ma is az, azt gondolom. Mindenki érintve van, aki bejelentett állással rendelkezik, alkalmazott, az a vérpapíron látja, hogy mennyit vonnak le tőlem, lehet jobb bele se gondolni, mert amögött még több van, amit meg a cég fizet be utána, de oda sincs írva. Tehát, hogy milyen rengeteget adózunk azokból a javakból, amiért megdolgozunk. És ha vállalkozó vagy, akkor pedig azért égető kérdés, hogy ugye ma azt mondják, aki vállalkozást indít, az első pont, keres egy jó könyvelőt. És aztán menj a cégbíróságra, mikor már ez megvan, mert utána következik minden, akkor kezdheted el az egész ügyintézést, amikor van egy jó könyvelőd, aki megfelelően tudja neked könyvelni a kiadásokat és a bevételeket, hogy még azért sült krumplira vagy ilyen burgonyára jusson utána, ha dolgoztál egész hónapban. Tehát persze, ugye lehet mondani az adózás, hogy igazságtalan, vagy igazságos. Minden azt lehet mondani, hogy a történelem folyamán soha nem volt olyan, hogy az emberek úgy fizettek adót, mintha dalolnának. Tehát nem örömükben fizettek adót. Mindig valamilyen szinten a hatalmi kényszer bírta őket rá, hogy ezt megfizessék. Ha csak nem volt valamilyen nagyobb és tágabb értelemben való megértésük az embereknek az adózással kapcsolatban. A rómaiak is vetettek ki vagyonadót, de ez csak rendkívül esetekben, amikor háború volt, vagy katasztrófák sújtották a birodalmat, de tippeljetek, milyen mértékű volt, hány százalék volt, a jövedelem hány százaléka volt a vagyonadó, vagy pontosan nem jövedelem, hanem a megállapított vagyon mennyiségének hány százalékát kell befizetni. 1-2 százalékot, nem kevés egyébként, ha ma is mondjuk lefordítjuk, de 1-2 százalék volt ez a vagyonadó, amit nem állandóan kellett fizetni. A római birodalommal elérték azt a pontot, Krisztus előtt 167-nél, hogy nem fizettek a római polgárok, akik a római birodalom területén éltek adót. De ennek súlyos ára volt. Tehát az, hogy ők nem fizettek adót, ahhoz a provinciákon, a leigázott népek rendkívüli adóterheket nyögtek. A mai világ ugyanígy működik. Tehát ahol a társadalmi a társadalom magasabb életszínvonalon képes élni, mint amennyit megtermel javakból, azt valahonnan megszerzik. A leigázott népektől szerzik meg, csak ez a leigázottság nem katonai haderővel van a nyugati civilizációban, hanem gazdasági erővel, globális gazdaság erőjével igázzák le a nemzeteket, a népeket, és kifosztják őket. Gyakorlatilag bizonyos helyeken koncentrálódnak a javak, és ezért a koncentrálódott javakból azok a polgárok, akik élvezői azon a területen élnek, azok jobb módban képesek élni abból a jövedelemből, amellyel mások kifosztása által jutnak. Nem kell beszélnünk arról, hogy milyen körülmények között termelnek Kínában, Indiában azokat a termékeket, amelyeket mondjuk azt mondjuk, hogy olcsóbban meg tudjuk szerezni, hogy az árversenyben csökken az áruk. Hogy mi az oka ennek, hogy mi mondjuk haszonélvezői vagyunk, mert mi hajlamosak vagyunk Magyarországon úgy gondolkodni, hogy mi csak kávalottjai vagyunk ennek a rendszernek, de nem így van, hogy mi még mindig inkább azok közé tartozunk, akik haszonélvezői a mai gazdasági rendszernek, világrendszernek, és lehet mondani, hogy ez igazságos vagy nem igazságos, leginkább igazságtalan, de ez ilyen, és ez mindig is így volt. Augustus császár volt az, aki ugye koncentrálja a hatalmat a birodalomban, és 3 népszámlást is folytat. A népszámlás nem azért van, hogy megszámolja, hány aranyos kis báránykája van a birodalomban, hanem hogy mennyi adót vethet ki. De ezért volt a népszámlás 3 is. Hogy listát csináltak, és nagyon szigorú listákat adottak a rómaiak mindenkiről, hogy te élsz, vagy létezel, és te fogsz adót fizetni nekik. És helyileg be is hajtották. Másik durva dolog az volt, hogy a provinciás területeken eladták az adószedés jogát. Tehát voltak bizniszmenek, akik igazán nem rendelkeztek semmivel, hanem jogot vásároltak, jogot szereztettek arra, hogy beszedjék az állami adót, és volt ebben valamiféle szabadságuk, hogy hogyan tették ezt. Ezek a béladószedők voltak, akik gyakorlatilag annyit szedtek be, ami nekik tetszett, hát rendkívüli módon sikerült nekik hamar medencés házakat építeni, mint Magyarországon is volt egy-két olyan hivatás az elmúlt évtizedekben, amelyekből rendkívüli módon lehetett nagyon gyorsan gazdagodni. Hát ezek is ilyen emberek voltak. Azt gondolom, hogy érthető, hogy nem nagyon szerették őket. Egyébként egy éppen ilyen népszámláskor olvasunk Máriáról és Józsefről, akik a maguk városába kellett elmenni. Ugye ez volt Augustusnak a rendszere, gondolkodásmódja, hogy a szülővárosába menjen vissza mindenki, és akkor a népszámlás adatokat pontosan mindig következesen mérhető módon lehet egymáshoz hasonlítani, és a lista az pontos lesz, hogy aztán az adót is kegyetlen és kíméletlenül be lehessen hajtani mindenki. Mivel érdekeltek voltak az adószedők a beszedésben, ezért nyilván meg is keresték mindazokat, akiknek adót kellett fizetniük. Nyilván ugye a Augustus uralkodás alatt volt némi átrendeződés, az állami hatáskörbe került vissza az adószedés, de a korrupció és az indokatlan magas adóterhek beszedése és kilóvása a hivatalok részéről jellemző volt. Augustus vezeti be az áfát, az általános forgalmi adót. Mit gondoltok, mennyi volt Augustus idején a forgalmi adó, tehát a termék vásárláshoz kötődő forgalmi adó, az áfa, amit most itt Magyarországon 27%-ot fizetünk, mennyi volt Augustus idejében egy új adóforma egyébként? A fogyasztáshoz kötődő adó. Fél százalék. Ki mond mást? 15%. 30%. 40%. 10%. Ez nagyon kegyetlen volt, hogy az Augustus 1%-ot rátett a forgalomra. És amikor rabszolgákkal kereskedtek, azután fizettek 4%-ot, de volt rabszolgaság. És ezek nem fekete bőrűek voltak ezek a rabszolgák, hanem bárhonnan, ahol leigáztak egy népet, akkor azok. Hát emlékek, a rabszolgaság az ember után, igen. 1% volt ez a fajta adó. Azért, hogy ne fényezzük ennyire ki őket, ugye a császárok önkényesen is vetettek ki adót. Galileában azonban nem a császár szedte az adót, hanem a negyedes fejedelem. És brutálisan megnövelte az adóterheket. Tehát Jézus korában, amikor a zsidókról beszélünk, és ahol elhangzik ez a beszélgetés, ott egy brutálisan kiszabott adóterhekkel találkozunk. Olyan szintű volt, hogy a zsidók a rómaiaknál panaszkodtak a heródesi adóterhek miatt, mert sokkal magasabbak voltak, mint a rómaiak. Inkább fizettek volna a rómaiaknak adót, mint a negyedes fejedelemnek, annyira nyomorgatta az életüket. Ugye az adóterhekben ott voltak a vámok, amelyeket a kereskedelem után kellett fizetni, méghozzá városonként. És ezen kívül volt nem a birodalomban, hanem a birodalom peremterületein, tehát a provinciákban, mint például azon a területen is, ahol Jézus szolgált Galileában, vízdíj, városi adó, fogyasztási adó, utivám és házadó is. Tehát ott is értettek ezt, hogy hogy kell minél több bőrt lehúzni a emberekről. És a hozzá kapcsolódó szolgáltatás a maihoz képest sokkal kevesebb volt. Mert most ugye adót fizetünk, de kapunk is érte. Közoktatást, közegészségügy, úthálózat, közbiztonság, bíróság, hivatalok, különböző nyilvántartási szerre földhivatalok. Tehát ugye ezt mind az adókból finanszírozunk. Tehát ez érthető ugye, hogy ma a szolgáltatás, amit az állam nyújt az embereknek, sokkal több ahhoz képest, mint amit akkor kaptak. Még akkor is, hogyha Rómában jó volt élni, kenyeret és cirkuszt adtak ingyen abból, ahogy, ami kifosztott, elvettek ugye a leigázott népektől. No, tehát egy környezet tanulmány után, ami bennünket fogad ebben a történetben, menjünk tovább, és nézzük magát a beszélgetést. Először is egy nagyon érdekes dologgal találkozunk, amely a gyakorlati életben számtalanszor előfordul. Érezted már úgy, hogy mikor beszélgettél valakivel, az volt az érzésed, hogy be akar húzni a csőbe? Ma ezt hívják marketingnek. Hogy aktív sales, aktív kereskedelem. Tisztelt a kivételnek. Ugye, keresztény emberek mindig mások. De alapvetően ugye mégis ugye nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem az a lényeg, hogy megvedd azt, amit el akarok neked adni. Hát mert ez az érdekeltsége mindenkinek, aki értékesít. Tehát csak egy területet mondok, de az életben ennél fájdalmasabb dolgok is vannak. Amikor valakit nagyon szeretsz és tisztelsz. És azt érzed a beszédében, hogy átvág. Csúsztat. Behúz a csőbe. Az egy rossz érzés, nem? Milyen csalódás. És érzed a beszédében, hogy ez nem tiszta ügy. Nem őszinte. Nem, ez nem igaz. Nem így van. Sumák. Valami sumák van benne. Nem beszélve a gyerekről, amikor rosszat csinál, ugye? Az iskolában mi történik? Hát semmi. Tehát az iskolában mindig a semmi történik, azt tudjátok. Tehát amikor a szülő megkérdezi a gyereket, mi történik az iskolában, akkor az első kérdés nem az, hogy mi történt. A semmin kívül mi történt az iskolában, hogyha gyorsítod a folyamatot. Oké. Okay. A Jézussal való beszélget, Jézus megkeresők alapvetően a beszédjük egy csapdát készítettek Jézusnak. Bele akarták csalni méghozzá a szó, a beszéd által. Azt mondja az írás, amit olvastunk, akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják törbe Jézust. Azaz, behúzzák a csőbe, hogy aztán a háta mögött a hitelét ronthassák. Tehát valami olyan információhoz akartak hozzájutni Jézussal kapcsolatban, hogy aztán azt elhíresztelve rontsák a hitelét, és tönketegyék a szolgálatát. Mennyire ismerős a maga a hitelrontás a mai világban is, akár még a gazdaság életben is. Hogy rontani a másik hitelét, hogy ezáltal én emelkedhessem. De egy munkahelyen is. Milyen aljas dolog, amelyben nincs itt olyan, aki nevet volna bármikor is részt. Amikor a másik háta mögött beszélünk negatív dolgokat, azzal rontva a másik ember hitelét. Tehát be akarták húzni a csőbe, és kívánták a rossz hírét kelteni. Ásták a csapdát. A csapda készítésnek, csapdaásásnak, ez a kaméleon, ugye, aki különböző színekben játszik, a környezethez tud igazodni, és úgy veszi fel a színét. Azért tettem ide, mert maga ez a hízelgés, ez a kaméleoni tulajdonság. Hogy is hízelegnek Jézusnak, és az életben szintén találkozunk ilyennel, mint eszközzel, mikor valaki be akar húzni a csőbe. Vagy valakit be akarunk, vagy be akarsz húzni a csőbe. Isten őrizne, hogy így legyen, de rólunk is lehet szó. Azt olvassuk itt, hogy elküldték tehát hozzá a farizeusok tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt. Önmagában a párosítás is érdekes, majd mindjárt. Két ellenséges táborról van szó. De ezek utálták egymást. A Heródes pártiak és a farizeusok utálták egymást. mégis van egy közös cél, valakik jobban utáltak, mint egymást. Nagyon érdekes. Tehát lépten nyomon látod a politikai életben ezt a fajta reakciót és hozzáállást, hogy fogunk össze, mert valakit jobban utálunk együtt, mint egymást. De mi lesz abból, ha én összefogok veled egy harmadik ellen, egyébként utáljuk egymást, csak őt jobban. Mi lesz ebből? És mennyire jellemző ránk emberekre, ugye ezek azért jöttek meg, hogy tanuljunk belőle, és ne csak külső szemlélőként mondjuk, ó, de borzasztóak ezek a csúnya farizeusok. Fúj, de gonoszak! Tényleg azok egyébként, de hozzánk közelebb is történnek ezek. Szóval elmentek, és azt mondja, figyelj, utálták Jézust, tehát gyűlölték szívükből. Mester, nagyon megtisztelő megszólítás volt. Tehát maga a zsidó gondolkodásmódban az, hogy rabbi, az egy nagy elismerés volt. Követésre méltó vagy, tanulhatunk tőled. Többek előtt jársz. Maga a megszólítás ezt jelenti. Aztán azt mondja, hogy tudjuk, hogy igaz vagy. És az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod. Mint a kígyó csúszik befelé a bőr alá az embernek, ha nem figyel. Ugyanis a hízelgés elfogadása elveszi az ember józan ítélőképességét. Különösen vezetőknél életveszélyes. Ha valaki vezet vállalkozást, bármilyen helyen vezet, ámen, ugye a feleségem, gyülekezetben vezető, hadd mondjam ezt is. Ha a hízelgésnek valaki enged és becsúszik az ember életébe, elveszi a józan ítélőképességet, nem fog tudni odafigyelni, nem fog tudni tisztán gondolkodni. A szadduceusokról, akik szintén egy nagy csoportja volt a zsidóknak, tudtuk, hogy bírták a politikát, és előnyöket is szereztek abból. Ráadásul a főpapot is éppen ezért ők hatatták, mert leglojálisabbak ők voltak a hatalomhoz, de leginkább ők szolgálták ki a hatalmi elitet. Ezért ugye nekik megvolt, mindenkinek jó volt. Viszont azt is tudjuk, hogy a farizeusok és a Herodes pártiak között meg ellentét volt, méghozzá az adók miatt. Tehát éppen a megjelenő kérdésben volt problémájuk. Tehát a vámok és a személyjövedelmi adók kérdésében, amit a császárnak kell fizetni, azt mondták a farizeusok, hogy ez istentelen. Nemzetellenes. Ők ebben a szempontból nagy nemzetiek voltak. Nemzeti érzülettel bírtak, és a nemzeti érzületet próbálták erősíteni azzal is, másokban, hogy mennyire a nemzetüket szolgálják, hogy ők kiállnak értük. Hát a Herodes pártiak meg nyilvánvalóan ugye hát a birodalmi elitnek a struktúráját szolgálták, tehát ők meg adópártiak voltak, mert hát az volt jó a főnöküknek, meg nekik is, mert abból kis korrupt pénz mindig csúran csöppent, ők kapták a megrendeléseket, hogyha cipészek voltak, akkor minden katona az ő cipőket hordta, mert hát mindegy leszakadt a talpa, de hát ők szállítottak a legjobbat. De nem új a dolog. És ezek mennek tehát Jézushoz, ez a farizeus és Herodes csapat, akik, mint mondtam, hát ennyi szó nem csípték egymást, és éppen az adózás miatt. És valamit már keveredik a nemzeti érzület is, a nemzettudat. A hiúságra visszatérve, mint mondtam, rontja a tisztán látást. Méghozzá hogyan? Amikor az ember enged a hiúságnak, engedi, hogy fényezzék a hiúságát, akkor lecsúszik az egészséges tisztánlátás, a tiszta értékrend talajáról, azaz sikerei középpontjába önmagát kezdi állítani. A hiúság jellemző, hogy a sikerek középpontjába saját magát állítja. És megfelelkezik arról, hogy képességet, lehetőséget, életerőt az Istentől kap. Minden Isten kegyelme, amit az ember elérhet az életben, és ezt sajnos sokan akkor értékelik, amikor elveszítik mondjuk az egészségüket, de hogy elveszítenek dolgokat, nagyot buknak az életben. És a hiúság, ha enged ennek valaki, magát helyezi a középpontba. És ezért a józan ítélőképességét elveszíti, megfeledkezik arról, hogy minden az Isten kegyelme az életében, aki forrása az életének, aki vele van az életében, áldás remélhet az Istentől, és minden áldásért Isten illeti a dicsőítés és a magasztalás. Tehát ebben benne volt ez is, amikor ezzel a hízelkedő beszéddel megkeresik Jézust. És ugye van egy nagyszerű igevers, amit Pál apostol az 1 Korintus 10.31-ben ír le, hogy akár esztek, tehát akár isztok, és bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. A legapróbb dolgot is tudjátok, hogy önmagában, ha tudtatok nyugodtan aludni, nagyon nagy áldás az Istentől. Azt föl tudtunk kelni egészségben, és volt mit ennünk, nagyon nagy áldás az Istentől. De önmagában azt, hogy nincs háború Magyarországon. Mekkora áldás, milyen kegyelem. Vagy nincs olyan helyzet, mint Ukrajnában van. Ne felejtjétek el, hogy volt ilyen kritikus pont, nem is olyan régen Magyarországon, polgárháborús szituáció. És volt, akik szerették volna kirobbantani a polgárháborút. És mégis a Jóisten megőrzött bennünket, és ennek ehhez nagyon nagy forrás például az ima, amikor imádkoznak a szentek, és valóban nem csak a 24 órás dicsőítés, vagy egy hetes ima, vagy három hetes ima, és bőjt, hanem a folyamatos, a folytonos imádság, amikor nem ismételgetésről van szó, hanem Isten előtt vagyok, és tudom, hogy az Úr hatalma az, amire szükség van az országunkban. Isteni beavatkozásra van szükség az országunkban, és Isten kegyelme az, hogy átmentünk olyan nehéz helyzeteken is, amelyeken átvéd bennünket az Úr, és persze szép dolog, nagyszerű teljesítmény az, hogy az árvíz nem sodolt el az országot, mégis a Jóisten kegyelme, aki megtartotta a gátakat, mert hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem építi mondjuk a gátat, ugye, a várost. Tehát Istené minden dicsőség. Aztán a második dolog, ami szintén megjelenik a beszédben, amely csapdát állít neked, vagy esetleg te állítottál csapdát másnak, ez a hamisság. Azt mondja, a folytatásban így szólnak Jézushoz, és hogy nem tartasz senkitől. Tehát te vagy a legnagyszerűbb, legszuperebb, nagy tanító, Isten útja szerint, te tökéletes vagy. Isten nem tartasz senkitől. Tehát még büszke is vagy. Nem csak hiú, hanem büszke. Azaz bolond, ezek szerint. Mert összeomlás gőg előzi, meg a bukás pedig felfoglalkodottság szellemi törvénye, így szól a Bibliának. Mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Ugye betettek a hízelkedésben, próbálták megnyerni a bizalmát Jézusnak, hogy biztosan jó fog történni, és aztán pedig megpróbálják beetetni valami olyannal, ami hazugság. És önmagában benne van már a léprecsalás, a csapda. Ha ő ezt elfogadja, akkor amit utána mondanak, már biztosan elbukik. Tehát ezekkel a mondatokkal tovább mélyítik a gödröt, amelybe szeretnék beleterelni Jézust. Ezzel a sikamlós beszéddel, hisz ha azt mondja, hogy tiszteli a birodalmi struktúrában lévő vezetőket, mondjuk a mai kormányt, a miniszterelnököt, és a különböző minisztériumok vezetőit, vagy vezető pozícióban lévő embereket, mondjuk a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a vezetőit, ha azt mondja, hogy tiszteli őket, akkor nemzetáruló. Nem lojális a néppel. Nem érez együtt velük. Gonosz. Nemzetellenes. Innentől kezdve a farizeusoknak nyílt terep van, hogy lehúzzák Jézust, és mindenfelé elterjesztik a rossz színét. Azonban azt mondja, hogy nem tiszteli őket, mert ilyen gonoszak és súlyos vámterheket, meg adóterheket rónak rá, akkor jönnek a Herodes pártiak, és azt mondják, elárulta a királyt. Nem tiszteli a birodalmi struktúrát, nem tiszteli a hatalmasságot, el kell fogni. De ezek ebbe fogtak össze, nem ugyanazzal mentek, de a cél ugyanaz volt. Elbuktatni Jézust. És az ördög cél ugyanez. Mindegy, mivel jön az életünkre nézve. A cél az, hogy elbukj. Hogy elbuktasson. Ha nem vagyunk elég éberek. Maga a beszéd feltételez, pontosabban bemutat egy gondolkodásmódot. A farizeusok beszéde megmutatja, hogy hogyan gondolkodnak. Tehát ma divat, hogy ez a politikailag korrekt beszéd. Mesterien űzték, és azért sakkoztak, mert úgy gondolták, hogy ebből Jézus jól nem jöhet ki. Mert nincs olyan politikailag korrekt válasz, amiben bele ne bukna. Csak egyet hibáztak. Jézus nem érdekelte a politikai korrektség. Ó, halálú hívásunk van a mennyben. Nem érdekelte a politikai korrektség, ugyanis ő őszinte volt és egyenes. Tehát nem volt különbség a beszéde és az élete. És az élete és a beszéde között. Nem kell sakkozni, nem kell gondolkodni, most hogyan is mondjam, mint mondjam, hogy csavarjam, most tegnap így mondtam, jövő héten úgy mondom, akkor most bejátszák nekem ezt a tévébe, hogy hogy mondtam, vagy visszamondják, vagy lejegyzetelte valamelyik íródeák, és akkor majd megszorongatnak engem, mikor választás lesz. De ezt nem érdekelte. Azt gondolták ezek az emberek, hogy Jézus ugyanúgy gondolkodik, mint ők. És ez volt az óriási hiba. Mert Jézus nem érdekelte a politikai korrektség. Ő egyszerűen csak őszinte volt. Dicsőség az Úrnak. És neked, aki keresztény akarsz lenni, és keresztényként akarod élni az életedet, ez a követés része, hogy nem kell alakoskodni. Nem kell játszmákat játszani. Lehetsz egyszerűen őszintén élő ember, mert nem akarsz többet mondani, mint aki vagy. Nem akarsz többet mutatni, mint amire eljutottál. Mert tisztában vagy, és vagyok a korlátaimmal, a hiányosságaimmal. És tudom, hogy még sok mindenre nem vagyok tisztában. Azt is tudom. De majd egyszer az Úr meg, hogy azzal is tisztában legyek, mikor eljön az ideje. De nem kell alkoskodni. Milyen nagyszerű dolog őszintén élni. Igazságban járni. Hogy amikor megcsörök a telefon, és látod a főnököt hív, akkor nem rándul, hogy görcsbe gyomrod, hogy mit mondottam el, mit nem csináltam jó. Mert tudod, hogy hát tiszta lelkiismereted alapvetően, legjobb tudásod szerint mindent megcsináltál, amit kellett, aztán biztos jön és megdicsér. Vagy jó munkának tudjátok, mi a jutalma? Még több munka! Ebben a világban szocializálódtatok, nagyszerű. Hát látjátok, mondom, nincs új a nap alatt. Ez régen is így volt, most is így van. Oké, de ott az Úr nyugalom napját, ezért mi megtanultunk megállni is. És Isten pedig így tudja megáldani 6 napot. Természetfeletti áldásával, bizonyossá téve mellettünk. Ez egy nagyszerű dolog, és csodálatos dolog. Ebben eljut megértésre, és hit támad a megértésből, és a hitből pedig gyakorlat lesz. Mert mindig fontos. Megértés, hit, és hitnek a cselekedetei az életünkben. És Jézus ilyen ember volt, mint Isten közöttünk, aki valóságos emberként élt. Tehát ezzel szólták el. Pál apostol a Róma 13:1-5-ben a témával kapcsolatosan, tehát a hatalom, a tekintély kérdésével kapcsolatosan a következőt tanítja. Nyilván teljes szinkronban Jézussal. Róma 13:1-től. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalomnak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Aki pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat cselekszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Itt ugye már a bírói hatalomról is beszél a Biblia, hogy bizony, szóval említettem nektek, hálásak lehetünk, hogy Magyarországon jogrend van és jogállamiság van. És azért megvannak a tetteknek a következménye. Tehát valaki lop, azt elkapják. Ha nincs annyira közel baráti társasághoz, de legyünk jó hiszeműek, azért bekasszizzák. De van követ, tehát valójában azért akárhogy is nézzük, sajnos igen, tehát a mi országunkban valóban van egyfajta cinizmus joggal, az igazságszolgáltatással kapcsolatosan, és nagyon nehéz ezt a deficitet, ezt a leírók és a gyakorlat közötti különbséget áthidalni. Ezt én teljesen megértem, ennek sok oka van, történelmi oka van, a kommunista rendszer is oka, az azt követő időszak is sokkal. Hogy a magyar ember úgy gondolja, túl kell élni, jön egy törvény, hogy kéne kijátszani, úgyhogy jó is legyen, meg ne is kelljen. Tehát tényleg ez így van, ennek van oka. Ha valakit érdekel, üljünk le, beszélgessünk róla. Mert ez most itt nem ennek a témának a keretei közé való. De érdekes. Tehát, de van azért jogállamiság, tehát van egy visszatartó erő a társadalomban, hogy van következménye a tetteknek. Nem tehetek akármit meg a másik ember, a másik vagyontárgyával, életével. Ez egy nagy kegyelem és nagy áldás, azért azt gondolom. És ezért hálásak lehetünk. És erről beszél Pál apostol, hogy minden hatalom Istentől van. Isten emel és dönt királyokat. Szoktam mondani, hogy minden nép olyan királyokat kap, amilyet megérdemel. Olyan vezetőket kap, amilyen a nép. Mert hát abból nő ki. Ott szocializálódik. Ott tanulja meg az alapvető erkölcsi normákat, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye a lelkiismereti kérdésben is. Vagy ott tompul a lelkiismerete, abban a közegben. És ebben nő fel, ebben szocializálódik, tehát abból lesz majd az elitje egy nemzetnek, népnek. És amilyen elitje van egy népnek, egy nemzetnek, az meghatározza a sorsát és jövőjét. Ez teljesen bibliai dolog egyébként. És ha valamit tehetünk, azt tehetjük el, szintén imádkozunk azért, hogy olyan oktatási rendszer legyen Magyarországon, és olyan gondolkodás, olyan hozzáállás, hogy ki termelje az ország azt az elitet, aki szakmai tudással, világlátással, a nemzet iránt, az emberek iránt való együttérzéssel, azok javát munkával igyekszik bírni a hatalmat. Ez egy áldás, ha ilyen vezetőket kap egy nemzet, akik legalább ehhez közelítenek, tehát hogy a nép érdekeit szolgálják, a nemzetet emelni akarják, az egy áldás Istentől. Bibliai értelemben egy áldás. De egyébként gyakorlati értelemben is az, mert a Biblia gyakorlati, tehát nem fikció. Természetesen a hatalom tisztelete nem jelenti azt, hogy egy démonizált hatalmat is tisztelni kell. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis egy hitleri Németország, amikor a legvadabb fordulat megtörténik Németországban, a zsidóüldözés, a gyűlölet, amely szintén van a történelmi okai, de megjelenik, akkor ha valamit hibásan, ha valamiben hibázott esetleg az ottani kereszténység, vagy az egyház, nem a kereszténység, hanem az egyház, mert a keresztények személyekről beszélünk elsősorban, és a személyes szabadságról beszélünk, és személyes lelkiismereti kérdésről beszélünk. Az, hogy vezetők mit hoznak, mit döntenek, az nem jelent az, hogy mindenki egyet is értett azzal, akik mondjuk éppen a luteráns egyházhoz tartoztak, mert tudjuk, hogy nem. Dietrich Bonhoeffer például, aki teológiai tanár volt, ő börtönbe ült, mert nem támogatta a náci Németországot és Hitlert, sőt, ellenezte azokat, amit tesz. De egy sztálin diktatúrát nem támogathat egy keresztény ember. Mert démonizálódik a hatalom. Igenis eljöhet az idő. Vagy Néró császár uralkodása, aki megégette a keresztényeket, gyilkolta a keresztényeket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az hú, de jó, Istentől van hatalom. Ez a bűn embere. Simálkozni kell érte, hogy az Úr szabadítsa meg a népet, a nemzetet ezektől az emberektől. Adjon neki ez a szabadulás, megtérés, hanem akkor szabadítsa meg tőle a Isten az embereket, ne gyötörje őket. Ez érthető, igaz? Nem kell vakon követni valakit, hanem gondolkodni. És ha valaki olyan módon gonosz, a nemzet ellen fordul, azt nem mondhatja egy keresztényben arra, hogy jó, sőt, föl kell emelni a keresztényembernek a szavát a társadalmi igazságtalanságokkal szemben is, ilyen esetekben is. Ennek a módja és miensége persze bölcsességet igényel, hogy ez hogy történjen. És milyen módon kell ezt megtenni, és kinek. Azt gondolom, hogy nem feltétlen az első és legjobb módja, hogy transzparenséget ragadunk, és elszaladunk a miniszterelnök lakásához is. Nagy hősök vagyunk, mert úgy se lesz semmi belőle. A csapda megérkezik, elkészül, eddig ásták, kész van. Most próbálják Jézus beledobni. Következő hangzik el, mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Hát ez volt a lényeg. Az egész hízegés, az egész bevezető, ez volt, ezt célozta, eztnek ágyazott meg, hogy erre Jézus olyan választ adjon, amivel biztos belebukik. Mert az ő gondolkodásban is két válasz lehetőség volt. És nem számoltak az, hogy van egy harmadik is. Az őszinte, az Istentől való, a mennyei bölcsességet a mennyi bölcsességből fakad. Kovács Géza bácsi mesélte, hogy behívták őt a 3x3-asokhoz, és bepróbálták beszervezni, diák volt. És mondják, hogy maga jó ember lesz nekünk, hogy jelentsen. És készen. Hát azt mondja, nézzék, én keresztény ember vagyok, ezt nem tudom vállalni így. Na jó, azt mondja, gondolja még meg, de senkinek el nem mondja. Hát tudta ki a Spiszle csapatba, ment hozzá egyből. Képzeld el, mi történt. Hát behívtak. Be akartak engem is szervezni. Hát gondold bele, mi történt. Többet nem keresték meg. Egyből viszont megbízhatatlan. Hát eljár a szája. Tehát értitek, hogy van az Istennek ilyen jellegű bölcsessége. Akkor ad Isten bölcsességet, hogy hogyan tud az ember kimenekedni a gonosz karmai közül. Jó, persze nem úszta meg ennyivel azért, mert segédmunkás lett belőle 2 diplomával, de mégis megmaradt a hídben, és az Úr mellett maradt meg, és örökséget hagyott ránk is ez a fajta hit és bizalom. És amikor hallgatjuk, csak áldást nyerünk. Tehát szabad adót fizetni a császárnak, vagy sem. Ugye, mint mondtam nektek, Galileában a negyeres fejedelem szerette az adót, és durva adóterheket rótt az emberekre, és nyögték is ezeket az adókat az emberek, és utálták a vámszedőket. Ilyen volt Máté is, Herodes adószedője, aki Jézus tanítványa lett, mikor megtért utána. Tehát ezeket a súlyos terhek miatt ugye egy ellenszem volt az emberekben. Korábban a templomadóval kísértik Jézus, a Máté 17-ben olvassuk, hogy szabad-e, ugye, te nem fizesz templomadót, aztán ott van az a halas történet, amikor kifogja Péter halat, mellen a szájába az adópénz, és akkor fizes be, értem, és érted, hogy lássák, hogy nem kerülök én ki semmit. De persze csodálatos módon történik, ez is nagyon csodálatos, hogy az Isten fia fizet adót az Isten házába, ami az övé, mondja is Jézus. Most az állami adózásról van szó, és érdekes, hogy nem a fejedelemmel helyezik párba Jézus, hanem a császárra. És azért volt fontos, mert a császár a leigázó birodalom feje volt. Tehát ebből jól nem lehet kijönni, gondolták ők. Ha Jézus a császár tiszteli, aki leigázta a saját népét, akkor rá nem érdemes hallgatni a senkinek, tehát el tudják idegeníteni az őt hallgatókat tőle. És egyébként a rágalomnak, a negatív beszédnek egyik célja, hogy eljegenítsék egymástól az embereket, vezetőktől, a rábízottakat például. És mint mondtam, hogyha elutasítja ugye a császár tiszteletét, akkor lázadó, ha elfogadja, akkor meg nemzetáraló. És liberális, antikeresztjén, mondanák ma. A folytatásban Jézus válaszol. A NAV gyakorlatát látjátok. Nemzeti Adó és Vámhivatal, ugye tudjátok, van már rendőrsége a NAV-nak. Nemtek, az NAV-osok. Adót és vámot hajtanak be ma is, mint az ókorban. Azt mondja Jézus, hogy döbbenetes, a lehető legjobb választ adja, amit lehet. Tehát annyira nyilvánvaló az Istennek a bölcsessége. Először is ugye leleplezze a gonosz szándékot, azt mondja nekik, hogy leleplezze a gonoszságukat, felismerte, mit kísértetek engem, ti képutatók? Azt mondja, színészek. Színészkedtek. Nem az van a szívetekben, amit mondotok. És ez nekünk egy nagyon fontos üzenet, újra és újra, hogy Isten a szívet nézi. Amikor éneklünk, amikor imádkozunk, amikor szolgálunk, amikor gyerekeinkkel foglalkozunk, amikor dolgozunk, Isten a szívet nézi. Annyira hajlamosak vagyunk mi emberek erről megfeledkezni. Én magam is. Hajlamosak vagyunk felületesnek lenni. Elfogadni bizonyos dolgokat őszintének, holott ha jobban megpiszkálnánk, akkor rájönnénk, hogy végülis ez nem volt igazán őszinte. És sok ilyen eset van, amikor az ember, amit az ember jónak tart, és végül is, amikor Isten megpiszkálja, rájönnénk, hogy változnom kell. Változnom szükséges. Jézus kemény szavakkal válaszol. Nem hagyja szó nélkül ezt a kihívást. Azt mondja, hogy képutatók vagytok. Tanúság. Jézus nem udvariaskodik. Megint egy fontos dolog nekünk, ma élő keresztényeknek ez, akik azon edződünk, hogy az az igazi szeretet, testvérek, hogy minden emberrel, minden körülmények között békességbe kell lenni. Magát keresztények nevező emberek mindegyikével neked szeretetbe kell lenni. Mert akkor vagy jó keresztény. Bocs, a farizeusok magukat abszolút legális, tisztahitű, elkölcsű zsidó hívő embernek tartották. És örülik is, ez volt a véleménye az embereknek. Van ennek alapja, történelmi alapja is, hogy gyakorlatilag a judaizmust, mint hitet, ők őrizték meg évszázadokon keresztül. És ez pozitívum. De a szívüket Jézus látta, hogy az hamis. Nem tiszta. És fel kell figyelnünk Jézusnak erre a hozzáállására, és józannak kell lennünk. Isten szelleme előttünk is föltárhatja a másik emberben lévő hamisságot. A szívben lévő romlottságot. Persze legyünk óvatosak, mert mi olyan tökéletesen véletlenül soha nem fogjuk látni, mint hogy ő látta, de Isten szelleme mégis föl tud tárni az előttünk dolgokat, és nyilvánvalóvá tud tenni hamis dolgokat. És ezekre teljesen mindegy kimondja, nem mondhatjuk, hogy jó. Nem hivatkozhatunk arra, hogy szeretnünk gyerekek egymást. Durva, nem? Konfrontálni kell. És azt kell mondani, ez képmutató dolog, ez nem őszinte, nem tiszta. Mert a cselekedeteid nem ezt mutatják. Hamisságban jársz. Ne kábítsuk egymást. Milyen durva, amikor biztos mindannyian voltunk már ilyen helyzetben, érezted, hogy nem őszinte, és mentél tovább. Te is benne voltál ebbe a rothadt, bűzös dologba egy kapcsolat tekintetében, ami nem őszinte. És hadd mondjam, ami sokáig megy így, az előbb-utóbb kiborul. Az előbb-utóbb nyilvánvalóvá lesz. Istennek a szeretete nem jelenti azt, hogy nekem el kell fogadni a hamisságot, a romlottságot. Csak azért, mert valaki azt mondja, hogy ő hívő, vagy ő keresztjén. Nem önthetjük le ezzel a mázzal, mert akkor nem Krisztus követjük. És ez egy fájdalmas dolog, és annyira nem divatos. Annyira nem keresztény értelemben PC, vagy KC, KC, vagy CC, Christian Correct, Christian Correct. Tehát annyira nem erről szól. És lehet azt mondják rád, hogy te, mit tudom, milyen vagy. Gonosz vagy, nem szereted a másikat, meg ilyen vagy, meg olyan vagy. Holott te érzed, hogy nem mondhatod arra a romlottságra, hogy jó. Nem hitetheted el a másik, hogy szereted, mert az Isten nem is szereti. Mit mond az Isten igéje a názáreti Jézusról? Ami szintén egy nagyon fontos dolog, hisz őt követjük. Figyeljetek, szerette az igazságot, zsidó 1.9. És gyűlölte a gonoszságot. És mondja, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid fölé. Jézusról mondja az írás. Ő szerette az igazságot. És egyszerűen gyűlölte. Ez nagyon erős szó. A gonoszságot, a romlottságot. Nem tudott közösséget válni vele. És értsd meg, ha közösséget válsz a romlottsággal, magad is romlott leszel. Megront engem is, megront téged is. Aztán ugye az adó és a tisztelet kérdésében Jézus rendkívül bölcs választ ad. Isteni bölcsesség lakozik benne, ebből is látszik. És ezt kaphatjuk meg mi is ilyen helyzetben. Istentől, sőt, mondja is Jakabnál az írás, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki kész szemrehányás nélkül adni bölcsességet annak, aki hisz. Bízik, hogy Isten ezt megadja kellő időben, ezt a bölcsességet neki. Szóval mutassatok nekem egy adópénzt, mondja nekik Jézus. Azok oda vittek neki egy dénát. Gondolj, hogy bele úgy vitték a dénát. Nyertünk, hát itt nincs mese, hát nem csúszik ki a kezünk közül. Jézus megkérdezte tőlük, ugye rabbinikus gondolkodás, kérdés a kérdéssel válaszolunk. Kié ez a kép és ez a felirat? Hát azt mondták, a császáré. Jézus erre kijelentette, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Na nézzük, mit is jelentett ez a gondolatsor. Az egyik ugye, hogy amiről egyetlen Jézus beszél velük, ugye nyilvánvaló volt, hogy a kérdezők szíve nem tiszta, nem egyenes. Jézus mégis válaszol a kérdésükre, de nem miattuk, mert őket ez nem érdekelte. Tehát őket nem érdekelte az igazság, ők kötekedtek. Mi, akik beszélgetünk Krisztusról, Istenről, Bibliáról emberekkel, hányszor és hányszor találkozunk olyan emberekkel, akik csak azért kérdeznek, hogy belénk kössenek. Nem érdekli őket a válasz. Érzed, hogy nem is érdekli, meg se hallgatja. Elkezdesz válaszolni, már teszi a következő kérdést, ugye? Miért van háború, miért halnak meg a gyerekek, miért szenvednek azok, akik nem tettek semmi rosszat, és sorolhatnám azokat, akik tud-e Isten olyan követ teremteni, amit ő nem bír felemelni, és melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát, de ezeket én is hallgattam már sokat ilyet. Tehát ezek a kérdések egyetlen dologra jók, hogy kötekedjünk. Nem az igazságot keresik. Tehát Jézus erre a kötekedő kérdése biztos nem válaszolt volna, mert értelmetlen. Azonban a sokaság miatt, akiket őszintén aggasztott az, hogy meg kell-e fizetni az adót, vagy sem. Tehát tetszik-e Istennek az, hogy adót fizetünk, vagy sem? Istennek kedvese az életem? Hogyan viszonyok ehhez? Na, őket viszont érdekelte. Őket foglalkoztat ez a kérdés, mert ők tényleg szerették volna megérteni ezt a kérdést. Na, miattuk válaszol Jézus. Mert mondhatom nekik, hogy gyerekek, nem beszélek erről veletek. Viszlát. Nem őszinte szívetek. De azokra figyelt, akiket érdekelt, meg ma érdekel itt közöttünk, és akik hallgatják ezt a szolgálatot, hogy hogyan viszonyok az adó kérdéséhez, ha hívő ember vagyok, és Krisztust akarom követni. Mert igazán kérdés, és tudom, nálunk is, mikor feleségem vállalkozó lett, komoly kérdés volt, hogy a pici jövedelemből szinte majdnem az egészet fizesse be adóba. És még keresztények is volt, akik azt mondták, hogy ne. És elment a hivatalba, le akarták beszélni. Hogy ilyen pici jövedelemből, meg elment az esze. Csinálj feketén. De mondta, hívő ember vagyok, én nem tudom ezt feketén csinálni. És akkor bejelentette, és volt vállalkozása, és akkor a keresetének, amit tudom, 80-90%-át az adó is vámhivatalhoz befizette. No, de amikor született az első gyermekünk, akkor olyan áldásban volt részünk, hogy nem volt pénzünk megvenni minden ruhácskát, kádat, meg mindent, rendkívül sokba kerül, ugye, a gyermekáldás, mikor megszületik egy gyermek, utána a második, amit negyedik, már ugye, már vissza a többi. De jött egy kedves család, akiknél egyébként dolgozott, és mindenféle holmit, tudom én, 2-3 éves koráig a gyereknek, gyönyörű állapotú dolgokat, fürdőkádat, babakocsit, mindent betoltak oda, mert ők költöznek. És már gyerek kinőtt, ezt ők nem akarják ezt már továbbvinni, elfogadjuk-e. És több 10 000 forintnyi értékű, prémium minőségű ruhát és dolgokat, pepperagó babakocsi, aki ugye gyereken edződik, azt tudja, mit jelent. Ilyen fordítható volt, tudjátok, tehát a nap állásának szerint lehet fordítani a karfáját, az ilyen nagy dolog voltam. És ilyen pucparádéba kerültünk bele, értitek? De Isten megáldott bennünket. Nem maradt adós az Úr. Mert befizettük a földön, tényleg a durva sarcot, de nem a földön fizettük, hanem a mennybe. És kamatozott ott, értitek? Kamatozott. És egyszer csak fizették az osztalékot. A mennyei NRT-be, vagy ZRT-be. Mindegy. NRT egyébként, de nem lényeges. Már ebből már a szókép miatt. Oké. Okay. Akkor azt mondja Jézus, hogy gyerekek, kinek a képe és felirata van a pénzen? Hát mondják, a császáré. Hát akkor ez a pénz az övé. Egyébként az övé volt, aki kibocsátotta, az ő tulajdona volt. És ma is a Nemzeti Banké a pénz, a fizetőeszköz. Nem tehetsz fel akármit, büntetlenül cselekmény. De nem a tiéd, az csak fizetőeszköz, ami igazolja, hogy rendelkezel valamivel. De a pénz az nem a tiéd, hanem az állami. Ott is az volt, hogy a pénz érme az az állami volt. Szóval akkor gyerekek, mi a kérdés? Hát adjátok vissza neki az övé. Tehát amikor adót fizettek, semmi más nem csináltok, csak visszaadjátok annak, akié. Hát ez teljesen normális. No, de más a helyzet az emberre. Az ember kinek a képére teremtetett? Kinek a képe van rajta az emberen? Hát az Isten képe. Hát akkor ki az ember? Hát azért, akinek a képére teremtetett. Kinek adja az ember az egész életét? Hát az Istennek, aki alkotta és teremtette. No, hát az Istennek adjátok meg, mert neki tartoztok. Az egész életek legyen az övé. A pénz legyen a császáré. Mert az övé. De az életed az Istené legyen. És kész. Teljesen bölcsesség, óriási bölcsesség, igazság ma nekünk is. A pénzemet elkérheti az állam, de az életemet nem. Mert az az Istené. Az életem az Istené. Se a bankok, se senki nem kérheti az életemet, mert azt én Istennek adtam. És egyelőre őt tisztelem, őt imádom. Ővé az én imádatom, ővé az én életem. Pál apostol így folytatja a Róma 13:6-7-ben, hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel a tiszteletet. Ez vonatkozik Istenre. És két utolsó gondolat. Az egyik dolog az, hogy 22. versben azt olvastuk, hogy amikor meghallották, elcsodálkoztak. Ott hagyták őt, és eltávoztak. Hát erre nem számítottunk. Így néztek egymásra, szerintem tudjátok, jó felkészültek voltak. Csiszott politikusok. Néztek. Ezt nem tanították az iskolában. Ez a bölcsesség mennyei. Ez nem iskolában tanítják, ez Isten szelleme munkája az ember szívében, független attól, hogy hány és milyen minőségi iskolát végzett. Mert Isten az ő beszéde által bölcsebbé teszi az együgyűt is. Mint a sok diplomást, aki istentelen. Nem lebecsülve a tanulást és a tudást, ne értsetek félre. De önmagában az még nem tesz bölcsé. Érdekes, Almási Tibor a Máté Evangéliuma fordításában az eltávoztakat így fordítja, nekem ez jobban tetszik, eloldalogtak. Elhúzták a csikot, már jelentéktenné váltak, tehát már senki nem figyelt rájuk, mondták, többiek is rájuk, nézték a tömeg, tényleg így van. Hát ez tényleg igaz. Ha, de jó! És akkor mindenki örült, ezek meg... Hát nem ez volt a céljuk. Mennyire nem érdekelt őket a válasz. Sajnos, amikor emberek így oldalognak el Istentől, amikor szóhozzák az Isten, megérinti a szívüket, és eloldalognak, mert érzik, az életüket kéri az Isten, a bűneiket kéri az Isten, hogy bevallják vétkeiket, bűneiket, és kész Isten megbocsátani, helyreállítani, megtisztítani. Megérinti őket az Úr. De érzik, hogy az egész életükkel feladni mindent, hogy valami sokkal jobbat nyerjek. És ezért a mulandóért nem akarják odaadni az életüket, mert a mulandót szeretik, elmennek. És milyen nagyszerű dolog az, amikor valaki az egész életét kész odaadni az Istennek. Megérti, Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy te teremtettél. Bár bűnös vagyok, romlott az életem. De kész vagy a te fiad Jézus Krisztus áldozatáért nekem megbocsátani, hogy ő szenvedett helyettem, miattam és értem. Hálás vagyok neked, köszönöm, itt az egész életem. Megvásároltad a keresztem. Köszönöm. Változtass meg, formálj, tisztíts meg. Hány ember esik abban a hibában, hogy meg akarja magát tisztítani? Hogy elég jó akar lenni ahhoz, hogy Isten majd szóbáljon vele. Nem tud soha olyan jó lenni. Isten kegyelmére van szükségünk. Ne essünk a hiúság csapdájába, amely elhomásítja a gondolkodást. Járjunk alázatosan Isten előtt. Jézus tökéletes volt. Ő nem bukott el. Nem beszélt álnokul. Nem volt hamisság sem benne. Ahogy olvassuk, hogy János 14:30-ban Jézus szavai ezek már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, már felettem nincs hatalma. Néha kérdezik emberek, hogy akkor az ördögnek végül is akkor most ez felett a világ felett, ő neki hatalma van? Van hatalma, de ő egy fejedelem. Jézus meg a király. Tehát, mikor a földi hatalmáról beszélünk az ördögnek, akkor persze, neki van egy hatalma, de ez hatalom abszolút korlátozott, és az ő hatalma fölött van az Isten hatalma. És más szót is használ rá a görög nyelv. Az ördögre, az ördög fejedelmi hatalmára, és a Krisztus Kyriosz király hatalmára. Tehát ez egy nagy különbség. És azt mondja Jézus, jön, de nincs félnivalóm tőle, mert nincs bennem semmilyen, nincs bűn, amire hivatkozva lehúzhat engem a mélybe, a pokolba. Ő tiszta volt. És Jézus példája értünk. Ő, amit élt és amit bemutatott, azt értünk, mutatta be, hogy követhető példát adjon nekünk. Átszegezték a kezét. Szóval Péter a első levelében, apostol, ugye Péter apostol az első levelében a második fejezet 20. versétől így ír erről. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztusi szenvedet értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő, Jézus, nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Gondoljatok bele, hogy isteni hatalommal, erővel, dicsőséggel volt teljes Jézus. Hát az lábak nőttek ki, vakok szeme nyílt be, meg süketek halottak, bénák keltek fel, tömegével. Néhány halból 5000 férfit és családtagét megetetett. Járt a vízen. Óriási hatalom volt benne. Egy szavával elpusztíthatott volna mindenkit. Mégis azt mondja, hogy átengedte annak, aki igazságosan ítél. És itt egy másik fontos dolog van az Isten igazságszolgáltatással kapcsolatban. Még ha nem is tudsz elfogy dolgot, még ha lépre is akarnak csalni, vagy hamisságot, gonoszságot találsz, akkor sem a te tiszted ítéletet végrehajtani. Egy emberen. Isten az, aki ítéletet tart. Nem azt jelenti, hogy gyülekezetben meg kell tűrni a bűnt, és nem kell gyülekezeti fegyelmet gyakorolni. Hanem arról van szó, hogy nem állhatsz bosszút önmagadért. Mert magad is olyan gonosz lenné, mint az, aki veled gonoszságot cselekedett. Semmi különbség nem lenne. Krisztus sem állt bosszút önmagáért, hanem az ítéletet egészen Isten kezébe hagyta. És a maga a szenvedés kérdésében egy lépéssel picit tovább mennék, mint ahogy szoktunk. A őszinte keresztény ember, és itt azt mondjuk, hogy mindannyian azok vagyunk, vagy azok leszünk, nagy kihívás, hogy megértsük Isten akaratát, és elvegyük az ő vezetését. Így van? És amikor ezzel a tusával nézünk szembe, ez nem könnyű. Tehát amikor az ember keres Isten akaratát egy dologban, ez többször nehéz, mert vannak elképzeléseink, amik megnehezítik azt, hogy megértsük Isten akaratát. És amikor eljutunk oda, hogy megértjük Isten akaratát, még mindig le kell küzdenünk a saját elképzeléseinket, és föl kell adni azokat, hogy bizalommal Isten kezébe tegyük az életünket. Így van ez? Igaz, egy küzdelem, egy harc. Elvenni Isten vezetését, akkor megérteted Isten vezetését, annak engedelmeskedni. És mi keresztények elkövetünk egy hibát. Nyilván nem mindenki, hanem az érettség bizonyos fázisában. Azt hiszük, hogy ez a harcnak a vége. És azon gondolkodunk, és azon a fejünkben, hogy elvégeztük a saját elképzeléseinkkel szemben való küzdelmet, megöldököltük, most már nem lesz erre gondunk. De ez egy butaság. Amikor valaki elvette Isten vezetésére és engedelmeskedik, leginkább van elképzelés a jövőről. Megvan az elképzelésünk, ha engedelmeskedek Istennek, mit fog Isten cselekedni és hogyan? Értitek ezt? Várjuk, hogy mi fog történni, mert én engedelmeskedtem. És a legtöbb probléma az életünkben abból fakad, akik engedelmességben járunk, amikor nem az történik. Ugyanis legkevésbé szokott az történni, amit elképzelünk az engedelmességünk folytatásaképpen, mert el sem tudjuk képzelni. És gyakran jönnek olyan élethelyzetek, amit nem kalkuláltam be, amikor engedelmeskedtem. Milyen megvolt az elképzelésem, hogy kéne történnie, de nem úgy történik, elbizonyítanom. És azt mondom, nem az Isten vezetett. Talán a bizonyságot tettem, hogy Isten munkálkodott, és Isten vezette az életemet. Megérkezett egy más élethelyzet, mint amit az engedelmességem döntésekor elképzeltem, és meghátrálok. Ismerős ez? Ez egy érdekes fajta szenvedés az ember életében. Csak egy példával, ha érzékeltessem. Hogyan tudna valaki egy 6 éves gyereknek megértést adni arra nézve, hogy milyen lesz 12 éves korában? Hogy tudna? Ha úgyse értené meg. Hát mit gondolsz, amikor engedelmeselünk Istennek, be tudnánk fogadni, ami 6 év múlva fog történni? Ha megmutatná Isten filmben, akkor se értenénk. Nem tudnánk átérezni. Nem lenne a sejtjeinkben. Mire azonban odaérünk 6 év múlva, benne lesz a sejtjeinkben. Részeivé válik az életünknek. Milyen pedagógus az, aki nem szereti a gyereket? Milyen pedagógus az, aki nem tud belegondolni a gyerek helyzetébe? Milyen pedagógus az, aki hideg ismeretet próbál átadni kapcsolat nélkül a gyereknek? Hát ugye kudarc. Kudarc. Az Isten ezért, amit tud adni nekünk az engedelmesség után is, hogy velünk van. Mit tud adni egy jó apa a 6 éves gyerekének, hogy felkészüljön a 12 éves korra? Az, hogy vele van. És tanítja. Mindig annyit, amennyit be tud fogadni. Az Isten is így van velünk. Tehát higgyétek el, a harcok nem az engedelmességét tartanak, hanem leginkább ott kezdődnek. És olyan furcsa velünk keresztényekkel, a mai keresztényekkel, hogy elhisszük, hogy a legnagyobb harc az életben az Istennek való engedelmesség harca, amíg döntesz. Szerintem nagyobb harc benne maradni. Az engedelmesség útján járni egy dologban. Amikor nem az történik, amit vársz. Nem köszönik meg, nem tapsolnak neked. Nem újonganak. Milyen frankó hívő vagy. Beléd rúgnak, nem értenek meg. Lépre akarnak csalni, hízelegnek. Hitelt rontanak. Esetleg Isten nehézségeket enged meg ezek közül bármelyikben, vagy bármilyen módon az életünkben. És képesek vagyunk azt mondani, hát lehet nem is az Úrtól van. Pedig meg voltunk győződve, amikor elindultunk, hogy az Úr akarata. De miért is bizonytalanodtunk el? Mert nem az elképzeléseink szerint cselekedett az Isten. Csak emiatt. És ez biztosan bekövetkezik az életben. Ehhez azonban Isten adja az ő drága jelenlétét, mint jó atya jelenlétét az életünkben, hogy nem hagy bennünket magunkra, hanem velünk van az egész úton, amely vezet. Minden nap a világ végezetéig. Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy ne csúszunk el félúton, mint hogy Jézus sem csúszott el. Átlátott a dolgokon. Rengeteg nehézsége volt. Népszerű volt pedig. Mégis voltak olyan a kulcsemberek, akik nem fogadták őt el. Elutasították, lázongászítottak, ármánykodtak ellene, el ne beszéltek. Ott volt a tömeg, sokan nem is elmondta Pélászorokat, és azt mondták, hazamentek. Nem is érdekelte őket. Néhány ember ment arra, hogy Jézus, nem értjük, amit mondtál. Ezeknek mindenki elmagyarázta. A tömegnek azért nem magyarázott semmit, mert nem érdekelte. Nem értették, hazamentek. És volt 11-12 ember, aki azt mondta, hogy figyelj, uram, nem értettük. Szerinted a többi értette? Hát azok se értették úgy, mint ezek. Csak ezek legalább megkérdezték. Ez a különbség két szív között. Lehet, hogy te se értesz, meg a másik se ért, de te legalább kérdezel, hogy én ezt most nem értem. De bízom benned, hogy te majd, ha itt lesz az ideje, megengedd, hogy megértsem, és ez nem biztos, hogy most van. Mert van a dolgok, amiket nem értünk meg azonnal. Segítse meg bennünket az Úr ebben a értelemben jó adózó keresztényeknek lenni. Hogy adjuk meg annak az adót, akinek az adóval tartozunk, és adjuk az életünknek annak, akitől kaptuk. Amen.